8 óra 41 perc van, friss hírekkel és a tőzsdenyítással 9 órakor várjuk Önöket. Több mint 3000 be nem vetett fegyvert találtak a Hamász terroristáinak nyomában az izraeli katonák. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt mondta, ezeknek a fegyvereknek a nagy részét még a határterületen az izraeli katonák ellen akarták használni a terroristák, de mivel nem találkoztak nagy ellenállással, így ezeknek a fegyvereknek a bevetésére nem volt szükség. Kaiser Ferenc hozzátette, a terroristákat több szervezet is finanszírozza, így tudtak például orosz Kornet páncéltörő rakétákhoz jutni, amelyek a maguk kategóriájában rendkívül drága fegyverek. A riporter Berla Attila.
Rengeteg be nem vetett fegyvert hagytak a terroristák Izraelben. Jelentheti ez azt, hogy a megtörténtnél is nagyobb támadásra készültek a Hamász terroristák?
Azt kell látni, hogy maga a támadás mérete az Izraelt lepte meg, a sikere viszont valószínűleg a Hamász vezetését is. Tehát nem biztos, hogy a terroristák számoltak azzal, hogy ilyen könnyen, ilyen messzire jutnak. Tehát ugye több kibucot el tudtak foglalni hosszú ideig, lényegében ott a válogatás nélkül mészárolták halomra a civileket. Ugye egy könnyű zenei fesztivált is megtámadtak, ugye ott is több száz civilt öltek halomra. Valószínűbb inkább, hogy ezeknek a fegyvereknek egy részét arra kellett volna felhasználniuk, hogy utat törjenek maguknak az izraeli véderőnek az állásain, a járőrjein, az ellenük bevetett csapataink keresztül. Ez ugye várakozáson felül sikerült nekik, ugye nagyon sokszor nem is volt érdemi katonai ellenállás, tehát ahogy átjutottak a falon, aminek az őrzése most már jól látható, ugye utólag sajnos mindig okosabbak vagyunk, nem volt megfelelő, onnantól kezdve sok esetben lényegében ellenállás nélkül tudtak olyan helyre jutni, ahol nagy mennyiségű polgári áldozatot tudtak esetenként brutális kegyetlenséggel a lehető legrövidebb időn belül halomra ölni. Tehát ezeknek a fegyvereknek egy jelentős részét valószínűleg arra tervezték használni, hogy eljussanak a célpontokhoz. Mivel nem volt érdemi katonai ellentevékenység, legalábbis az első órákban, ami megint azt mutatja, hogy Izraelt alaposan meglepték, hogy a nemzetközileg is kiemelkedőnek tartott Mossad ezúttal bizony csúnya hibát vétett, tehát az izraeli hírszerzés nem állt a helyzet magaslatán, és ez ugyanaz igaz nem csak a Mossadra, hanem az összes többi hírszerző szolgálatára Izraelnek, tehát nem sikerült kivédeniük, felderíteniük a támadást, és ez okozhatta azt, hogy túl tervezték magukat a terroristák. Tehát ők sem gondolták volna szerintem, hogy ilyen könnyen elérnek a polgári célpontokig. A másik, hogy nyilván amikor egy támadást megtervezünk, akkor tartalékot képzünk. Tehát nem a legjobb forgatókönyvre készültek a Hamasz harcosai és a Hamasz vezetései, hanem arra, hogy nehéz lesz az átjutás. Tehát, hogy úgy kell utat törni a fal áttörése, felrobbantása után, mert pedig az esetek egy részében erre nem került sor. Így ugye ezeket a fegyvereket nem használták fel. Utána viszont, amikor ugye bevették magukat a kibucokba, meg egyéb helyekre, akkor pedig az izraeli haderő már olyan erővel érkezett meg, hogy relatíve gyorsan képes volt kiiktatni a terroristákat, tehát akkor meg már ezért nem sikerült használni ezeket a fegyvereket.
Azért elég komoly robbanóanyagokról és rakétákról van itt szó az elhagyott fegyverek kapcsán. Milyen pénzekből vásárolhatták meg ezeket a komoly kategóriájú fegyvereket, és hogyan jutott be ugye a gázai övezetbe? Ez egy elég zárt terület, mégis milyen hálózaton keresztül jutottak be ezek a fegyverek a terroristákhoz?
Ugye nagyon komoly finanszírozás kap a szervezet Irántól. Ugye az iráni vallás legfőbb vallási vezető lényegében Irán teljhatalmú diktátora örömét fejezte ki a támadás sikeréért, bár rögtön közölte természetesen, hogy Iránnak el semmi köze. Na most azokat a rakétákat például, amivel Tel Avivot elérték a támadás napján, meg számos másik nagyobb város, tehát amelyek a gázaövezettől 50-60-70 kilométerre vannak, azokat szinte biztos, hogy Iránból csempészték be, alkatrészekre szedve, darabokra bontva, halászhajókon, Egyiptom felől, csempészalagutakon. Ugye a finanszírozás, ugye Irán az egyik legkomolyabb donor, de ennél bonyolultabb a helyzet. Ugye az iráni támogatás mellett, ami nem csak a Hamasznak megy, hanem a Hezbollahnak is, tehát Teherán ugye két oldalról is fenyegeti a proxiaival, hogy művelt magyarul mondjuk, ugye magyarul, teljes magyarul, pedig ez helyettesekkel vívott háború. Tehát Iránnak a Hamasz és a Hezbollah a térségben kinyújtott keze. Ők rengeteg fegyvert, kiképzőket, összekötő tiszteket kaptak, tehát valószínűleg vannak Iránnal kapcsolatot tartó iráni állampolgárok is a gázai vezetben. Erős a gyanúm, hogy Izrael ezekre az emberekre is vadászik, hiszen ha egyet-kettőt élve sikerülne elfogni, bizonyítható lenne az iráni állampolgárságuk, vagy például kötődésük az iráni iszlám forradalmi gárdához, akkor már nehezebben lenne Teheránnak azt mondani, hogy semmi köze ez a támadáshoz. Rengeteg támogatást kap a Hamasz különféle arab, úgymond jótékonysági szervezetek. Tehát nagyon fontos, hogy a Hamasz az a gázővezetben maga az állam is. Tehát a Hamasz fizeti a tanárokat, a Hamasz kezén megy át, a kukásautók sofőrjeinek, meg a kukákat összegyűjtő embereknek a bére. Tehát a Hamasz a gázővezet lényegében minden bevételével rendelkezik, mint kvázi kormány, hiszen lényegében 2007 óta ez a szervezet irányítja a gázai vezetet, és ebből katonai célokra annyit csíp le, amennyit nem szégyel. Tehát, hogy rengeteg bevétele van relatíve a Hamasznak, független attól, hogy szegény, egy mély szegény terület szinte teljes egészében a gázövezet, és nagyon sok külföldi, úgymond jótékonysági szervezet gyűjt, mecsetfelújításra, iskolai oktatásra, más egyéb jótékonysági programokra pénzt a Hamasznak. Ugyanez a helyzet a Hezbollahkal is. Ezek a szervezetek, ezeket a pénzeket hogy használják fel, arra nem nagyon van rálátás. Ugye ezért van az, hogy nagyon sok országban bármilyen célból is tilos adományt gyűjteni Hamas számára, de hát ugye európai országok is adtak ilyen-olyan célra támogatásokat, ételadományokra, és ezekből is azért csúran cseppen más célokra, és ugye nagyon nehéz a Hamasz polgári szárnyát, politikai szárnyát elválasztani a terrorista szárnytól, tehát minden pénzhez hozzáférnek a terroristák is, hiszen a Hamasz vezetése az ugye egy szervezet, tehát ugyan van hivatalos katonai szárnya, van politikai szárnya, de lényegében a források közösek, és aztán vannak olyan különféle arab magánszemélyek, hát rossz nyelv szerint és többé-kevésbé bizonyítva például a szaudi királyi család több tagja is, akik pedig kifejezetten terrorcselekmények támogatására utalnak ilyen-olyan módon összegeket. Tehát nagyon sok pénz érkezik direkt a Hamasz katonai szárnyának is, hogy ugye az önvédelmi háborújukat, ahogy az arab világban ez általában nevezni szokták, ezt sikerrel folytassák Izraellel szemben.
Mi várható a közeljövőben, ami a háború kimenetelét illeti?
Semmi jó. Tehát amit most látunk, hogy az izraeli társadalmat sokkolta ez a támadás. Lényegében, amikor először 5-600 halottról szóltak a hírek, most már jócskán több mint 1000 izraeli áldozatról beszélnek. Ugye az utolsó visszafoglalt kibucokban is tucatjával szedik össze a halottakat, ráadásul egy jelentős részüket brutálisan megcsonkították, rengeteg lefejezett holttestet találtak. De most ez mindazon korlátokat, ami egyáltalán, ha volt az izraeli haderőben, felszabadított. Ugye maga a védelminiszter is mondta, hogy lényegében minden szabad. Tehát Izrael brutális bosszút fog állni, ráadásul valamilyen szinten Netanyahu kormányának ezt meg is kell tenni, hiszen utoljára 1973-ban a Jom Kippuri háború idején fordult elő az, hogy Izrael ilyen szinten meglepték. Ugye az is szimbolikus, hogy a háború 50. évfordulójára időzítették ezt a támadást Hamas részéről, és ott akkor ebbe a kudarcba, ebbe a hírszerzési kudarcba belebukott a háborút követően a Golda Meir féle kabinet. Na most Netanyahu, aki ellen ugye jelenleg is több korrupciós ügybeni nyomozás zajlik, az szó szerint a saját szabadságát is védi az, hogy bármi áron kormányon marad, mert ugye miniszterelnökként nem lehet letartóztatni. Ha elveszíti a hatalmat, akkor előbb-utóbb nem fogja megúszni a börtön, mert Izraelben a korrupciós ügyeket véresen komolyan veszik, és végig megy a nyomozás, akkor is, ha éppen a regnáló miniszterelnök ellen zajlik ez a nyomozás. Tehát személyesen is érdekelt abban, hogy egy elhúzódó hosszú háború legyen, mert addig senki nem az ő visel dolgaival fog foglalkozni. És mind a két oldal nagyon készült erre, illetve hát az izraeli haderő most készül fel ugye kifejezetten erre a háborúra. Ugye most már 300 ezer tartalékos mozgósítottak úgy, hogy eleve közel 160 ezer katona aktívan is szolgált. Jó, nyilván nem mind a 300 ezer megy a gázövezethez, hiszen Cisjordániában is fokozódott a biztonsági helyzet, ott is rengeteg terrortámadás történt. A Hezbollah Libanonból fokozza a nyomást, tehát egy picit megosztják az izraeli erőforrásokat, de a gázaövezet esetében ez ugye relatíve pici területről van szó. Itt 2.400.000 ember lakik, irgalmatlan népsűrűség van. A Hamas ráadásul, mint minden rendes terrorszervezet, a lőszerraktárait, a kiképző bázisait, a vezetési pontjait, vagy a vezetőinek a búvóhelyeit, óvóhelyeket előszeretettel telepíti iskolák mellé, alá, mecsetek közelébe, kórházak alaksorába, és a többi, és a többi. Tehát a Hamas tudatosan készült arra is, hogy az izraeli megtorló támadások százával fognak civileket megölni, és ezrével megnyomorítani, és ugye ezt ugye a szervezet azonnal a nemzetközi médián keresztül megpróbálja világá körültölni. Ugye most nehezebb a helyzetük, mert az internetet is levágták, de nyilván műholdas telefonokkal és egyéb módon azért sajnos megoldható a szervezet számára az, hogy ezeket a tényleg borzalmas képsorokat megosszák a világgal. Tehát zajlik egy kommunikációs háború is a felek között. És jellemző azért, hogy bár Izrael lényegében retorikailag folyamatosan a kőkemény bosszúról beszél, Izrael szövetségesei, az Egyesült Államok, vagy akár az Európai Unió meg arra figyelmeztetik a zsidó államot, hogy a kollektív bűnösség elvét ne nagyon használják. Tehát, hogy ne az legyen, hogy válogatás nélkül elkezdik ezrével lemészárolni a palesztinokat, mert az ugye hosszú távon Izrael megítélésének is árthat.
Az elmúlt percben Kaiser Ferencet hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.